Ez az Intermezzo, vendégem Zákonyi Gyula, nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személykocsi szakértő. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az Alkotmány utcában láthatjuk az ünnep alkalmából az aranyvonatot. Mit lehet tudni róla?
Hát az aranyvonatról, illetve erről a kocsiról, ez tulajdonképpen egy speciális kocsi. Azt lehet tudni, hogy az eredetije 1938-ban Dunakeszi főműhelybe épült, 4 hónap alatt a MÁV és a egyház közös finanszírozásába, 50-50%-ba finanszírozták, és utána, amikor ez az Eucharisztikus kongresszuson ugye az akkorin részt vett, utána egy ilyen országjáró körúton vett részt ez a kocsi, mert a Szentjobbot, ahol vasúton el lehetett jutni az akkori Magyarországon, sőt még a visszacsatolt területeken is, tehát megmutatták a közönségnek. Tehát volt egy nagy országjáró körút akkor. Aha. Egészen 1942-ig tudomásom szerint.
És aztán mi történt?
Hát a kocsival a háború körülmények miatt azt feltételezzük, hogy a kocsit azt nyugatra akarták menekíteni, de csak a nyugati pályaudvarig jutott el. Aha. És amikor Pestet elfoglalta a Vörös Hadsereg, akkor a nyugati pályaudvarról vittek be több kocsit a akkori Dunakeszi főműhelybe, azzal a céllal, hogy a Vörös Hadsereg céljára üzemi kocsiként átépítsék. Ez azt jelenti, hogy ebbe a kocsiba ugye leszették róla a koronát, meg az angyalokat, meg az egész ornamentikát, átfestették, és mivel nagy ajtaja volt és nagy teherbírása volt ennek a kocsinak, különböző gépeket, marógépet, esztergapadot, hegesztőgépet, fúrógépet raktak bele a kocsiba, és mint a Vörös Hadseregnek a jármű javításába vett tulajdonképpen részt, és az én megítélésem az az, hogy a dunántúli harcokban, mert ugye az alai kőolajvezet védték nagyon a németek, a dunántúli harcokban ez a kocsi ez elpusztult.
Uh-huh. Teljesen megsérült? Használhatatlan?
Hát abszolút, abszolút. Tehát olyan mértékben sérülhetett meg, hogy a háború után, amikor már ugye fellettek mérve a kocsi állomány, tehát a teherkocsi vagy bármilyen kocsi állomány fellett mérve, akkor ennek a kocsinak semmi nyomát nem találtuk. Mégpedig azért, mert a rendszerváltáskor, illetve a rendszerváltás után 1-2 évvel a koronaörök közül a Vitéz Józsi bácsi és még 2 társa megkereste a MÁV vezérigazgatóságot. Ez a 90-es évek elején volt. Uh-huh. És akkor a Csáládi János volt a vezérigazgató, és akkor én a gépészeti főosztályon dolgoztam, mint személykocsi ügyintéző, és akkor az akkori szakosztály vezető engem és egy Solt és József nevezetű muzeológus bízott meg azzal, hogy a koronaőrök kérése alapján próbáljuk meg kinyomozni, hogy mi történt a kocsival. Ez egy több hónapig tartó nyomozás volt, és azt kellett jelentsük, hogy a kocsinak a háború után semmi nyoma nem maradt.
De ha jól értem, akkor nem volt könnyű felgöngyölíteni a szálakat?
Hát abszolút nem volt könnyű, mert ugye szemtanúknak a jelentkezése, tehát amikor ez a dolog megjelent a sajtóban, meg többféle ilyen interjú, meg egyéb volt, mert voltunk a rádióban és interjút adni, stb., akkor jelentkeztek szemtanúk. Ebből 2 szemtanút tartok én hitelesnek. Az egyik szemtanú az, aki bejárt diákként Gödről Újpestre iskolába, és hát ugye most már ilyen 61 néhány évesen, amikor találkoztunk vele, akkor elmondta, hogy ezt a kocsit hol látta kiégve Dunakeszin a tárolóhelyen. Uh-huh. Tehát ez is igazolja azt, hogy visszakerült a kocsi a nyugatiból a Dunakeszi főműhelybe, illetve egy kollégám, akivel én együtt dolgoztam Dunakeszin a technológiai osztályon, az is diákként, illetve nem diákként, tinédzserként az édesapja bevitte magával a gyárba, hogy nehogy Málenki robotra elvigyék, és ő mesélte el, és le is írta, ez az íromány, ez meg van rendelkezésemre áll, hogy ő, mint gyerek, szemtanúja volt annak, amikor leszették a díszeket a kocsiról, és bepakolták ezeket a különböző szerszámgépeket, ahogy üzemi kocsivá átalakították, és ugye a Vörös Hadsereg ezt kivitte utána, és utána nyoma veszett a kocsinak.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jövünk vissza, folytatjuk még, szó lesz arról is, hogy hogyan építették újra, egyáltalán milyen lett az új aranyvonat. Vendégem itt az Intermezzóban Zákonyi Gyula, nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személykocsi szakértő. Az Intermezzo vendége Zákonyi Gyula, nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személykocsi szakértő. Az Alkotmány utcában láthatjuk az aranyvonatot. Az előbb ott tartottunk, hogy elkezdték a rekonstrukciós folyamatot, de hogyan? Melyek voltak az első lépések?
Az első lépések tulajdonképpen ott voltak, talán 2000-től indítanám az első lépéseket, amik még csak ilyen álmodozási kategóriába tartoztak, amikor a koronaőrök egyesületétől a Kis László nevezetű koronaőr megkeresett engem Dunakeszin, hogy erről a járműről milyen információi vannak, mit tudok, stb. Stb. És a történet az ott folytatódott, hogy a Koronőrök Egyesülete és a Budakeszi Kultúra Alapítvány egy rendezvényen összeismerkedtek, és ők, az ő érdeklődésüket is felkeltette ez a téma, hogy ezt a járművet hogyan lehetne ugye rekonstrukciós módon újjáépíteni és megalkotni. Uh-huh. Ugye engem bíztak meg azzal, mint szakértőt, hogy ennek a műszaki tartalmát, tehát műszaki leírást készítettem, programot készítettem, hogy ez hogy lehetne, mint lehetne megvalósítani. Jellegrajzát elkészítettem a járműnek, mert annak a járműnek a jellegrajza, amiből 1938-ban egy podgyászkocsiból alakították át a eregélykocsit, annak a podgyászkocsinak a rajza az nekem még most is megvan, tehát az eredeti méretek rendelkezésre álltak, és ennek alapján el lehetett készíteni a rekonstrukciós tervet.
Az egyértelmű volt a kezdetektől fogva, hogy mi a cél, hogy múzeumi vagy használati tárgy legyen az aranyvonatból?
Ez egy érdekes dolog, amit most kérdezett, mert a helyzet az akkor vált komolyá, hogy úgy mondjam, ez már 2010, uh-huh. 2010 után, amikor kineveztek egy kormánybiztost, tehát a miniszterelnökségi hivatal kinevezte a Granasztói professzort kormánybiztosnak, és az 100 millió forintos összeget tudott elintézni, ez egy kormányhatározatban megjelent, hogy ez erre a célra felhasználható. És ezt az összeget akkor a Magyar Nemzeti Múzeum kapta meg, és a múzeumnak az igazgatója az éppen ezt a témát vetette fel, hogy tulajdonképpen ez csak egy, ugye a múzeum az ilyen, hogy mondjam, ők olyan szemléletűek voltak mindig is, hogy ugye bemutatni valamit, tehát bemutatási céllal.
Igen.
Tehát nem üzemképes, hanem egy ilyen egyszerű változatot képzeltő el.
Egy múzeumi változat.
Tehát egy múzeumi változatot képzelt el, ami teljesen természetes, és én igyekeztem őt a koronaőrökkel együtt meggyőzni, meg a Budaörsi Kultúra Alapítvány vezetőivel meggyőzni, hogy ez a kocsi, hogyha csak egy kiállítási tárgy, akkor, hogy mondjam, azt a szerepét, hogy a eredeti országlásához képest bizonyos rendezvényeken, akár Esztergomban, Székesfehérváron, vagy bármelyik Pécsen, Szegeden, Debrecenben valamilyen egyházi rendezvényen részt vegyen, hát akkor erre nem lesz meg a lehetőség. Tehát az eredeti funkcióját nem tudja ellátni, és akkor nagy nehezen sikerült ezt a érvet érvényesíteni, és akkor a műszaki leírásnak megfelelően egy üzemképes járműnek a rekonstrukciója kezdődött el. És ugye ez a 100 millió forint, ez az egész elkezdéséhez elég volt, de a befejezéséhez közel se. Tehát ez az összegnek körülbelül egy harmada, az én akkori kalkulációim szerint ez az összegnek, a szükséges összegnek az egyharmada volt körülbelül, de azt viszont meg lehetett csinálni, hogy készítettem egy egyszerűsített műszaki leírást, amiben az volt, hogy csak a kocsiszekrény készüljön el, és akkor a kocsiszekrényt acélvázas változatban elkészítik, és akkor utána egy második ütembe meg lehet csinálni a belső berendezést és a külső ornamentikát.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Zákonyi Gyula nyugalmazott vasúti mérnökkel, vasúti személykocsi szakértővel az aranyvonatról beszélgetünk. Ez az Intermezzo. Budapesten az Alkotmány utcában láthatjuk az aranyvonatot. Zákonyi Gyula nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személykocsi szakértő a vendégem, aki hát alaposan kivette a részét a rekonstrukciós folyamatból. Árulja el nekünk, hogy mi látható az aranyvonaton?
Hát ez a kocsi, ez azt hiszem, hogy Európában, de talán az egész világon egy egyedi tervezésű és kialakítású jármű, mind a külső megjelenését, mind a belső kialakítását tekintve. A lényeg az, hogy kívülről kézzel festett szentek, Szent László, Szent Imre, Szent Mór, meg különböző ilyen egyházi dolgok vannak fölfestve, és a kocsinak a tetején a koronának egy ilyen másolata, természetesen egy jóval nagyobb méretben, és a koronát azt négy angyal fogja közre, és ezek ki vannak világítva, tehát este nagyon szép látvány nyújt, amikor a parkban ez este ki van világítva, ez egy külön élmény ezt látni.
És honnan az elnevezés, hogy aranyvonat?
Hát tulajdonképpen ezek a kocsira felfestett szentek, ezek itt az aranyszín dominál. Uh-huh. Állítólag az eredetinél ennek nincsen bizonyítéka, de ugye 1938-ban nem nagyon volt akkor se gazdag az ország, hogy a díszítésnél lehet, hogy a koronadíszítésnél lehet, hogy ilyen aranyfüst lemezet is használtak. Tehát valószínű, hogy ezek a színek, amik a kocsi külső megjelenésébe dominálnak, ezekből jött az, hogy ez egy aranykocsi tulajdonképpen. De én jobban szeretem az erekeszállító vagy Szent Jobb kocsit.
Ha jól tudom, akkor ez az aranykocsi most a felújítás után graffiti biztos lett. Ez mit jelent?
Igen. Ez azt jelenti, mert ugye nagyon féltünk attól, hogy ugye valaki ugye bele ráfúj festéket, stb. És azt sikerült a mostani vezetésnek, a vasúttörténeti park vezetésének elérni, hogy Dunakeszin kapott egy fólia bevonatot. Tehát tulajdonképpen egy fólia réteget ragasztottak, egy átlátszó fólia réteggel van leragasztva, ami tulajdonképpen nem is lát, tehát nem veszik észre, ezt nem lehet észrevenni, csak én tudom, hogy ez megtörtént. Uh-huh. És ez a úgynevezett 3M-es fólia, ez biztosítja azt, hogyha véletlenül mégis graffitit fújnak rá, akkor ez könnyen eltávolítható a felületről.
A vasúti kocsi megépítése az milyen mértékű kihívást jelentett a múzeumi szakemberek számára?
Hát tulajdonképpen a múzeumi szakemberek a kocsinek a rekonstrukcióját, tehát ennek a műszaki tartalomnak a dolgait elfogadták, és az első ütemnek a felelőse a műszakilag én voltam. Uh-huh. Tehát a tervezési munkát azt a dunakeszi mérnökök csinálták, tehát ők tervezték meg a kocsi szekrényt, amit ugye aztán utána meg is építettek ott Dunakeszin. Tehát ott történt a tervezés, a rajzokat én fogadtam el, és utána ugye az egész járművet ahhoz, hogy a üzembe helyezhető legyen, a közlekedési külfelügyelettel is el kellett fogadtatni, és ez mind annak idején az én feladatom volt.
Ugye azt is
sikerült megvalósítani.
Azt is ki kellett nyomozni, hogy vajon belül mondjuk milyen kárpit borította. Ezt hogyan sikerült rekonstruálni?
Hát ezt úgy sikerült rekonstruálni, hogy a középső helységről, a középső helységről maradt fekete-fehér fotó, aminek alapján ki lehetett következtetni, hogy milyen drapéria borítja az oldalfalat és a mennyezetet, milyen díszítések vannak, de ez csak a középső helységről, ahol az erekje tartó volt látható az üvegajtókon keresztül, de a két kis helység, mert ugye három helység, tehát két válaszfal van két kis helység a kocsinak a két végén, ezekről sajnos akkor semmilyen információ nem volt, hogy ez milyen jellegű berendezést kapott. És az érdekessége az, egy kicsit most előreugrok, hogy tavaly, amikor ki volt állítva ez a kocsi ugye augusztus 20. alkalmából, akkor újabb információk, akik jöttek oda látogatni, azoktól olyan információkat kaptam én, amit ugye fényképpel nem tudunk bizonyítani, de a kis helységekből az egyik volt a férfi szalon, a másik volt a női szalon, és különböző hát mondjuk irányzatú berendezésük volt. A férfi szalon az úgynevezett geometriai elemekből épült, a női szalon pedig ilyen ornamentális elemekből, amit ugye a szakemberek, akik ezt tudják, és ugye ezek intarzia berakású burkolatok voltak, amiről csak ilyen szájhagyomány alapján van információnk, sajnos fényképünk nincs.
Uh-huh. Köszönöm szépen, jövünk még vissza. Szó lesz még az aranykocsiról, ahogy ön mondta, amely az Alkotmány utcában lesz látható. Zákonyi Gyula nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személy kocsi szakértő a vendégem. Az Intermezzo vendége Zákonyi Gyula, nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személykocsi szakértő, az Alkotmány utcában lesz látható az aranyvonat. A rekonstrukciós folyamat az hol zajlott, hogyan lehet mindezt elképzelni?
Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy 2010 után, amikor az első ütemhez megkaptuk a első 100 millió forintot a Galasztói professzornak a közbenjárására, mert ő volt kinevezve, mint kormánybiztos, ennek a témának a kormánybiztosa, akkor megindulhattak a kocsiszekrény gyártásával, illetve először tervezésével, aztán pedig a kocsiszekrény gyártásával kapcsolatos munkálatok Dunakeszin. Tehát a dunakeszi mérnökök csinálták meg a terveket, és a tervek elfogadása után aztán történt meg a kocsiszekrénynek a legyártása. Viszont ez az első ütembe kapott pénz, ugye ez elfogyott, és akkor egy elég hosszú szünet következett, mert közben a Granasztói professzor meghalt, és 2017-ben a Klinkhammer István professzort nevezték ki kormánybiztosnak, akinek sikerült újabb 200 millió forintot erre a projektre elintézni, és akkor az volt a határidő, hogy 2019-ig ezt a projektet be kell fejezni, tehát meg volt határozva, hogy ez az összeg, ez addig elkölthető, és ebből ki kell vitelezni a járművet. Ez a kivitelezés ez megtörtént. Annyi volt még, hogy a külső ornamentikára egy szobrászművész lett fölkérve, aki adott ajánlatot, és ő, mivel az eredeti kocsinak korona is, meg az angyalok is lemezből készültek és lettek festve, mivel ez a kocsi most már 120 kilométeres, ugye, mert a gőzvontatásnál 80 kilométer volt a plafon. Ott még ez a lemezből készült dolgok még elmentek, de itt a 120 kilométeres sebességnél az a döntés született, hogy a lemez, az angyalok és a korona lemez helyett öntvényből, alumínium öntvényből, és utána lefestve készült el, és le is sikerült a kocsit vizsgáztatni.
Jól tudom, hogy egy bizonyos titkos szerkezet is rejlik az aranyvonatban?
Igen. Ez az úgynevezett lengéscsillapító asztal, ami tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy amikor az eredeti Szentjobbot körbehordozták a vonaton, akkor ezt a Szentjobbot és az erekét, ezt annál nagyobb hatás nem érhette, mint amikor a bazilikából kihozzák most, és körbe viszik ezzel a hordozó készülékkel. És akkor 1938-ban azt csinálták, hogy ilyen hordozó készülékre tettek 80 kilós homokzsákot, ennyi a súlya az ereke tartónak, mert ugye az egy ezüstből készült nagyon díszes valami, és akkor ott mentek vele az úton, és akkor mérték, hogy milyen hatások érik ezt a hordozót. És ezt diagramozták is, tehát ez le van dokumentálva. És az volt a feladat, hogyha megy a kocsi 80 kilométerrel, akkor ennél kisebb hatások érhetik csak a derekétartót, és ehhez egy lengéscsillapító, úgynevezett lengéscsillapító asztal készült, amit a Műszaki Egyetem végzős diákjai megterveztek, és az ő modell terveik alapján aztán ez kivitelezésre is került.
És hogyan?
Hát ez elkészült.
Aha. És hogyan közlekedik az aranykocsi?
Hát az aranykocsinak a közlekedését ezért van tulajdonképpen a Nosztalgia Parkba állomásítva, mert ugye a Nosztalgia Park és a Nosztalgia Park és annak a vezetése az szervez utakat. Uh-huh. Most éppen Railcargónak hívják a céget, mert közben volt egy ilyen szervezeti változás. De lényeg az, hogy ők rendszeresen különböző utakat még külföldre is szerveznek. Ha van megfelelő jelentkező, akkor van ilyen Gyertyafény Express, meg stb. Tehát ők ebbe járatosak, hogy ilyen utakat szervezzenek. És hát ugye a terv az volt, vagy legalábbis én a koronaöröktől úgy értesültem, hogy ők szeretnék, hogy ez a kocsi, ez részt venne, mit tudom én, Lengyelországba valamilyen egyházi ünnepségen, vagy esetleg a ilyen búcsú alkalmakkor is részt vegyen ilyen utakon. Uh-huh. Tehát van ilyen elképzelés, csak ez még úgy tudomásom szerint még nem igazán szervezték meg, de elképzelések vannak.
2020. augusztus 20-án adták át a feltámasztott aranyvonatot. Milyen volt a fogadtatás?
Hát ez egy óriási élmény volt az én számomra is, mert egyszerűen ezt leírni és elmondani, ami ott az ember érte engem személy szerint, mert egy nap ott voltam egész nap a kezdettől a végéig. Ugyanígy idén is vasárnap egy napra vállaltam, hogy ott leszek. Hát az az érdeklődés, meg az, ami ott volt, hát azt át kell élni. Tehát azt én egyszerűen nem tudom visszaadni. Szóval ez egy életre szóló élmény volt nekem.
Most szombat-vasárnap újra megnézhető az Alkotmány utcában az aranyvonat. Egyébként a MÁV Nosztalgia Kft. 5 évre kapta meg a vasúti kocsi használati jogát, és amikor éppen nem az Alkotmány utcában van, akkor a Magyar Vasút Történeti Parkban tárolják, és ami még lényegesebb, karban tartják. Nagyon szépen köszönöm. Igen?
És ki van állítva, tehát megtekinthető.
És megtekinthető, pláne. Nagyon szépen köszönöm a részletes és színes beszámolót, a történelmi visszatekintést is az aranyvonatról. További jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Zákonyi Gyula, nyugalmazott vasúti mérnök, vasúti személykocsi szakértő volt a vendégem itt az Intermezzóban.